árufeltöltőhöz, vagy munkatárshoz, és megkérdeztük, hogy a gluténmentes lisztet szeretnénk egy ilyen 3-4 kilót vinni. És akkor oda sétált a gluténmentes lisztekhez, amit valahogy elkerült a figyelmüket, és mondta, hogy hát itt 1 kiló gluténmentes liszt van. Már kezdtünk így egy kicsit idegesebbek lenni. Hát jó, hát akkor esetleg, hogyha kihozna még 3-at mellé, akkor nagyon boldog lennénk. Ja, nincs. Ami itt kint van, az van. Hát mondtuk, az nagyszerű, akkor körbejártuk a félváros, de nem is tudom, hogy hova mentünk, mert el kellett utaznunk ráadásul, mert ahol megszálltunk, ott nem volt ilyen nagy bolt, hát ott nem is gondoltuk, hogy lesz gluténmentes liszt majd a városban. Hát ott se volt, úgyhogy körbejártunk, akkor nagy nehezen begyűjtöttük a gluténmentes lisztet, a laktózmentes tejet, és hát én nem tudom annyira személyesen elmesélni a történetet, mert én nem voltam ott, mikor a főzési kísérletek megtörténtek. Itt látom, hogy közben...
De jó, itt az a Adri már könnyezik a nevetést, és én azt mondtam, hogy mi fog jönni, most már nem izgatott vagyok.
És akkor annyi történt, hogy mi leültünk, és azt látom, hogy ilyen füstfelhők szállnak ki a konyhából, az ajtót becsukják, és oda senki nem mehet most be. És hát én hozzám akkor végül csak annyi jutott el, hogy a glutén és laktózmentes palacsintát nem sikerült megsütni. Ha jól sejtem, akkor a probléma az is volt, hogy nem volt palacsintasütő serpenyő, és hát a laktózmentes tej és a gluténmentes liszt nem úgy viselkedett meglepő módon, mint az átlagos ilyen termékek. Úgyhogy hát végül palacsintát nem nagyon ettünk aznap, azt hiszem.
Hát a történet úgy volt, hogy mint minden rendes palacsintatésztát bekevertünk, azt szerettük, csak hát ugye mire a sütés az értünk, kiderült, hogy nincsen palacsintasütőnk, úgyhogy ilyen hatalmas bogrács tálakban, meg fazekakban kezdtünk el palacsintát sütni, hát nem kell mondanom, hogy ez nem sikerült túl jól, hát utána meg találtunk ilyen ötleteket, hogy süssük ki, mint a piskótát, hát a teteje megsült, de a közepe az nyers maradt. Meg volt egy olyan szuper ötletem, hogy hát csináljunk akkor palacsintabundás kegyeret. Úgyhogy forráltunk fel olajat, majd beledobtuk a kenyeret, és hát abból lett a csodálatos füstfelhő, ami mai napig szálló, igen, minisztrások között, mert ahogy beledobtuk a úgymond bundás kenyeret az olajba, konkrétan fehér füst lett az egész konyhában. És hát a palacsintának az lett a vége, hogy a kedven egy szép lyukba elástuk.
Micsoda
kalandok. Na jól van, hát ez kell egy kis vidámság. Viszont vészesen fogy az adásidőnk, úgyhogy Anis, azt javaslom, hogy valakit ültessünk be a forrószékbe.
Rendben. Hát akkor hagyományőrző módon csatlakoznék a fiú-lány sorrendhez, és akkor adja magát, hogy Zorka, feltegyek neked egy kérdést, és ezáltal a forrószékbe ültesselek. A következő lenne a kérdésem, mi a kedvenc minisztráns feladatod? Ezt így vezetőként nem árt, ha tudom, mert akkor mostantól ez szerint alakíthatom majd a mindennapjainkat.
Hát igazából nyilván mindet szeretem. De amúgy a legjobban a csengetést, mert ugye ezt lehet párban csinálni, és lehet a másikra koncentrálni.
Pedig csengetni amúgy nehéz egyébként, az egy egészen összetett feladat.
Igen, de ha megtanulja az ember, akkor utána nagyon jó. Meg hát ugye akkor közel is lehet az oltárhoz, és akkor láthat mindent.
Így van. És gongatni is szeretsz, vagy csak csengetni?
Hát a gongatás az a minisztránsok között egy érdekes feladat, egy minisztránsunk tudja jól csinálni.
Ez így igaz.
Hát ezt igen. Nagyon nehéz megtanulni, főleg a mi gongunkkal.
Igen. Én például nem szeretek gongatni.
Én visszatérnék még egy kicsit az ifire, mert én éreztem benned, Zorka, amikor itt az ifi csoportról volt szó, és Andris ült a forrószékben, és nem akartam tőle elvenni a szót, de most te ülsz itt, úgyhogy most tőled kérdezném meg, hogy én azt éreztem, amikor az ifiről beszéltünk, hogy ez téged is úgy nagyon megmozgatott, meg ugye beszéltél is azért pár szót arról, hogy ez mennyire fontos neked, meg hogy a második családot, hogy meg tudod esetleg fogalmazni, hogy mitől ilyen különleges ez a csapat?
Elsősorban azoktól az emberektől, akik ott vannak, mert hát szerintem a közösségnek a 80%-ával én valahol máshol már találkoztam. Mármint a templomon belül többségében, mondjuk Balázsékkal találkoztam az énekkarban, a ifiben is van 4-5 minisztráns is, úgyhogy őket ugye már ismerem alapból, és akár közeli barátaim is voltak már régebben, és így ugye nem volt nehéz velük egy új közösségbe kerülni. Illetve most, hogy bővült az ifi nyáron, vannak olyan tagjaink, akiket én mondjuk másik iskolából, vagy másik szervezetből ismerek, és ugye őket is nagyon jól ismerem, és közeli barátaim. Úgyhogy igazából ezért ilyen jó nekem, mert lényegében ugye a baráti körömnek egy nyomósabb tagja van ott ezen az estén, és akkor 3-4 órát velük tudok tölteni. Nekem ezért ilyen jó.
Tehát az emberek teszik azzal. Igen. A közösség.
Igen. Meg hát ez a dinamika, amit Bálint, hogyha belevezet év elején.
Még ehhez a dinamikához hozzászólnék, mielőtt kérdezek, hogy ez a hogy vagy kör, ez már felmerült, ez minden ifin kötelező, de emellett most egy csomó plusz program is van. Vannak témák, vannak bemutatkozások, amikor egy-egy ember mesél saját magáról, illetve válaszol a kérdésekre. Vannak ifi szentségimádások, amit én kifejezetten nagyon szeretek, és szerintem ez is nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy az ifi azzá vált, amivé. És kérdésként pedig azt tenném fel, hogy számodra mi az, hogy hogyan írnád le pár szóban egy olyan embernek az ifit, akit szeretnél meghívni rá?
Hát igazából én ezt 3 hívószóval írnám le. A közösség, hit és a szeretet. Ugye a közösségről már sokat beszéltünk, a hit ugye a hittam miatt. A szeretet pedig az, hogy bárki jön oda 2-3 alkalom után, szerintem ő is úgy érzi, hogy egy családtagként vesz részt ott. Úgyhogy nagyjából így.
Én egy karácsonyi kérdéssel készültem, kedves Zorka, hogy nálatok a családban van valamilyen különleges karácsonyi szokás, akár valami vicces, vagy komolyabb, vagy régi, vagy újabb. Hogyan zajlik ez nálatok? Mert az neked is van pátesód.
Igen, 4 vagyunk testvérek. Hát nálunk az a különleges szokás, hogy minden évben más.
Nincs 2 egyforma karácsony?
Nincs 2 egyforma karácsony, ez fix. Annyi az állandó mindig, hogy 25-én jönnek keresztüleim, és akkor együtt töltjük a napot.
Ez volt tegnap?
Igen, ami idén mára csúszott.
Ez volt ma, oké. Okay.
Igen, és igazából 24-én el szoktunk menni a pásztorjátékra, idén ugye az egész családnak sikerült eljutnia, azon nagyon jól szoktunk magunkat érezni. Utána pedig hazamegyünk, van egy közös vacsora, és utána átadjuk egymásnak az ajándékainkat, ami minden évben nagyon jól szokott sikerülni. 25-én pedig apáik szoktak főzni általában töltött káposztát, ami nagyon nagy sikert szokott aratni. És ugye, hogyha 25-én jönnek keresztülém, akkor utána van egy ilyen második napi ajándékozás, mert átadjuk nekik az ajándékainkat, meg ők nekünk. És utána nagyon jó szokott lenni, mert egy ilyen családi beszélgetés szokott kialakulni. Körbeüljük az asztalt, és társasozunk, beszélgetünk, és mindenki elmondja, hogy mi történt hol az elmúlt időszakban, mióta nem láttuk egymást. És hát 26-án, így 80%-ban az évek elmúlása során pihenni szoktunk. Idén valahogy úgy alakult, hogy mind a 3 nap sütöttünk, főztünk, mindenki valamilyen programot talált magának. Ugye öcsém meg én sokat jöttünk templomba, ugye most 3. napon jöttek keresztüleim, és minden nap ugyanazokat sütöttük.
Mondjuk ennek a sütésnek az áldásait mi is élveztük, hiszen a hallgatóknak mondom, tegnap volt, igen, tegnap 25-én reggel Zorka beállított a sekrestjébe 2 hatalmas tálca süteménnyel, amiből én rengeteget ettem, a minisztránsok rengeteget ettek, és még így is kitartott délig, nem semmi. Finom is volt.
Meséltet, hogy mindig változik, hogy milyen a karácsonyotok. Mi az, ami számodra mégis állandóságot jelent benne, és mi az, amiben te át tudod élni, hogy most karácsony van, és megszületett Jézus?
Hát, ami mindig állandó, az az, hogy nálunk 2 karácsonyfa van, és hát ugye sokan úgy szokták csinálni, hogy akkor együtt díszíti a család, vagy ugye felosztják, hogy hogyan díszítik, ezt általában úgy szokott nem történni, hogy én az egyik karácsonyfánk egy szekrényem van, arra felmászok, és én díszítem a család, meg röhög azon, ahogy díszítem.
Hát ez nagyon vicces lehet.
Igen. A másik fenyőfa meg 50 centivel magasabb, mint én, úgyhogy azon is jókat szoktak röhögni, hogy azt hogyan díszítem. Viszont ami maga a karácsony ünnepét jelenti nekem, az a pásztorjátékkal indul, ugye, ahol ugye a történetet végignézhetem. És utána ugye a misék, az, ami még sokat szokott nekem adni, mert ott el tudtam szellemülni, és jobban szeretem, hogyha a padba ülve töltetem a miséket, nem pedig minisztrálva. Ez mondjuk az elmúlt pár évben nem így volt. Illetve az öcsémmel szoktunk még beszélgetni, és azt szoktam olyan átadni a karácsony szellemét.
Na csak annyit még hadd meséljek el, hogy hát idén azért nem csak egy 50 centivel magasabb fát díszítettél, hanem mondjuk egy 5 méterrel magasabb fát is díszítettél, mert hogy a templomba elmentünk segíteni felállítani a templomi karácsonyfát, és hát ott az egyik fát azt te díszítetted, a másikat én. Hát nekem személy szerint nagyon nehéz volt felmászni olyan irgalmatlanul magasra azon az alumínium réten, úgyhogy hadd kérdezzem meg, hogy neked milyen élmény volt ez?
Kifejezetten jó, főleg akkor, amikor öcsivel ráztátok a létrát alattam.
Ez rendkívül kevés ideig tartott. Hát igen. De egész hasonló lett a két fa, azt néztem. Ügyesek voltunk.
Igen, nagyon szépek lettek, többen meg is dicsérték.
Próbálok egy mikrofont magamhoz ragadni, mert hatan vagyunk két mikrofonra. Egy rövid gondolattal zárnám le ezt a gondolati kört. Kicsit még az ifire visszakanyarodva, hogy azt mondtad, Zork, hogy az ifi az a résztvevőktől jó, és bennem valami nagyon hasonló fogalmazódott meg most, hogy ez a rádióműsor is a résztvevőktől jó. Tehát, hogy annyira jó, hogy itt vagytok, és annyira jó, hogy ilyen jókat mondtok, és pont itt az egyik zene alatt, azt hiszem az előző alatt beszélgettük, hogy hát igen, most aki hallgat minket, hallgatja már ő rádiót, valószínűleg nem fog elkapcsolni, mert tényleg annyira klassz, annyira őszinte, annyira szívből jövő ez a beszélgetés, hogy a zene után ismét innen folytassuk, és akkor jöjjön újra Síje Jenő, bocsánat, hogy nem mondom, hogy egyhangúak vagyunk, de itt a kedvenceinket játsszuk, mert azt hiszem, hogy most ennek van értelme, nem egy random, véletlenszerűen kiválasztott zenét teszünk be nektek, hanem az, ami szívünkből is jön, és akkor szerintem, akinek van kedve, akár énekelhet is.
Jézusom, én szeretlek, égen földön kereslek, tudom jól, hogy megtalálnak. Jézusom, én akarom, tied legyen kis dalom, azt is tudod, mindig várlak. Én olyan nagyon szeretném, ha minden szavad érteném, soha-soha el nem hagylak. Én olyan nagyon szeretném, ha minden szavad érteném, soha-soha el nem hagylak. Jézusom, ha lehetne, maradj velem örökre, tudom, te is ezt kívánod. Jézusom, én jó leszek, így szerzek majd örömet, tudom, te is csak ezt várod. Most rád bízom a szívemet, hogy mindig kedves, jó legyek, s te is örülsz, hogyha látod. Most rád bízom a szívemet, hogy mindig kedves, jó legyek, s te is örülsz, hogyha látod.
Na és akkor most köszöntenénk a meglepetés vendégünket, Daubner Tibort, aki templomunkban a nagy tábor szervező, illetve az Alfa szervezésében is részt vesz. És hát rögtön egy olyan kérdésre indítanám, hogy ők úgy készültek ott a karácsonyra, ha jól hallottam, hogy jóságos Liz sztoriát el kéne mesélnie. Tibi, hallasz minket?
Három gyerekünk van, két lány és egy fiú, a legkisebb még nincs 3 éves, a legnagyobb pedig másodikos. És hát az adventet szeretjük hát úgy tölteni, hogy azért a készület az ne csak ilyen névleges legyen, hanem tényleg legyen gyűjtsenek a gyerekek jóságlistát. Ez azt jelenti gyakorlatban, hogy minden nap megpróbálnak valami jót tenni, kitalálják, hogy mivel tehetnek jót, esetleg az óvodában, vagy az iskolában kedveskednek a osztálytársaiknak, vagy valamiről lemondanak, vagy valami jót tesznek, vagy itthon segítenek a takarításba, stb. Ezt el tudjuk képzelni. És hogyha sikerül megvalósítani, akkor este az ima alatt összeszedjük ezeket a gondolatokat, és hogyha úgy értékeljük, hogy ez jóságlistát érdemel, akkor oda mennek egy edényhez, és néhány kanállal beletehetnek ebből a lisztből. És a lényeg az, hogy az átlagban ez gyűlik, és egyszer csak eljutunk a karácsonyhoz néhány nappal karácsony előtt, megnézzük, hogy mennyi liszt gyűlt össze, és sütünk belőle mézes kalácsot. Ezt a mézes kalácsot ezt vagy elvisszük a rászorulóknak, tehát hontalanoknak, vagy valahol az utcán élőknek odaadjuk, mert a gyerekek odaadják, vagy pedig most például idén a szomszédunknak kedveskedtünk vele, és nagyon-nagyon örült neki, és a gyerekek átélték azt, hogy az a jó, amit adventben tudtak tenni, fokozóvá válnak így az advent végére. Hát ez nálunk a jóság is.
Amikor kicsi voltam, akkor mi is gyűjtöttünk jóságlisztet, nálunk ebből a karácsonyi kalács készült, de ebben az évben szerintem csak az egyik tesóm csinálta ezt, ő pedig azt tervezte, hogy a barátainak süt majd belőle saját kezüleg süteményt.
Igen, ezek mindig nagyon jó pillanatok.
Nem tudom, hogy hallgattál-e minket eddig, de most Laci atya egy játékkal készült nekünk, amit forró széknek hívunk, és most te kerültél ebbe a forró székbe, így, hogy telefonon bekapcsolódtál hozzánk, és én, így, hogy együtt szervezzük az alfát, fel is tennék neked egy kérdést. Hogy vagy most itt?
Ez jó. Hát igen, valószínűleg a hallgatók nem tudják, hogy miért érdekes ez a kérdés. Ez egy szállóigévé vált itt az alfa kurzus során. Azt hiszem, talán az volt az egyik olyan kérdés, amit szinte minden alkalom végén az árukörnél szóltattam a résztvevőknek. És igen, köszönöm Rózsa. Nagyon jól vagyok most itt. Hát egy kicsit beteg voltam az elmúlt napokban, még most is azért lehet hallani, szerintem, hogy elég jó hangom van. Valamit összeszedtünk itt az ünnepek alatt, úgyhogy ezt leszámítva nagyon jól vagyok, és elképesztően nagy öröm hallani benneteket, nagyon jó ez a beszélgetés, és iszonyatosan jó hallani azt a jó hangulatot, ami ott lehet a stúdióban, úgyhogy igazán irigyellek benneteket.
Köszönjük, és a jó hangulaton visszacsatolva, hát az alfát is ez a jó hangulat jellemezte, az egészen biztos, és mesélnél-e nekünk egy kicsit az alfáról? Én egy pár szóban már szóltam róla, de a hallgatóknak a nagy része lehet, hogy még nem hallott róla, vagy csak keveset. Tudsz-e nekünk erről mesélni, hogy mi ez az alfa, hogyan jött itt létre a plébánián, illetve hogy neked mit jelent?
Az elején megérkeznek a résztvevők, welcome, hogy leülünk egy finom vacsorára. Ezt most ebben a sorozatban Bálint Atyának köszönhetjük főleg, illetve a segítőinek rendkívül jó fogásokat készített nekünk. Aztán utána a vacsora után van egy kis zenei élmény, hát Rózsa itt ezt főleg nektek köszönhetjük, Balázsra és a Fügefa zenekar kivonatos tagjainak. Úgyhogy a zene az azért van már az elejétől velünk, mert a közösségi élményt legjobban talán a zenén keresztül lehet megfogni, és valahogy a lelkünket ezt tudja legjobban megindítani. Nagyon finoman csak egy-egy zenével kezdtünk.